Hallgassuk meg az Isten igéje, a Lukács evangéliumból fogok olvasni. A Lukács evangélium a 10. rész, az első 11 vers. Csak szeretnék bátorítani, ha van Bibliád nálad, érdemes nyitni. Amikor én jártam a teológiára, tanítottak minket, hogyan kell értelmezni az igét, de nem volt óra arról, hogy hogyan kell felolvasni az igét. És mindegy, hogy már több mint 40 éve itt vagyok Magyarországon, az olvasás az még mindig nehezebben megy. Szóval azért mondom, hogy ha van Bibliád nálad, akkor az csak segít, hogy az ember tud figyelni az Isten igéjére. Lukács evangélium a 10. rész. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítvány, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. És így szól hozzájuk, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjetek tehát az aratás urat, hogy küldjen munkásokat az aratásába. Menjetek el, íme elküldök titeket, mint baranyokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal, hiszen se tarisat, se sarut. Ütközben ne köszöntjetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjatok, békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, rólatok száll vissza. Maradjatok ugyan abban a házban, és azt egyetek, ígyetek, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyetek, amit eletek tesznek. Gyógyítjatok az ott lévő betegeket, és mondjatok nekik, elközelítek, hozzatok az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcára, és mondjatok ezt. Levérjünk még a port is, amelyik városatokból lábunkra tapad. De tudjatok meg, hogy elközelített az Isten országa. Eddig olvasom az Isten igéje. Mielőtt visszamenjünk 2000 évre, és nézzünk ezt az igészakaszt, szeretnék csak 100 évre visszamenni időben. A múlt század elején Angliában volt egy híres író, és írt egy nyomozóról, gondolom ismeri a neve, Sherlock Holmes. Igen, nagyjából. A Sherlock Holmes társa a Dr. Watson volt. És néha zavarta a Watson, hogy ez a Sherlock Holmes mindent tud kitalálni. És akkor a Watson az egyik nap úgy döntött, hogy akkor ő fog kísérletezni ezzel a Sherlock Holmes-al, hogy valóban a Sherlock Holmes milyen okos. És azt csinál, hogy fogta egy órát, és odaadta a Sherlocknak. És azt mondja, hogy nézd meg ezt az órát, és mondjad, hogy kié volt, és milyen volt az az ember. A Sherlock fogta az órát, megnézte, ahlaposan következőt mondani. Ez az óra a bátyádé volt. A bátyád egy részeges ember volt, és nemrég meghalt. Nagyon zörös élete volt. A Watson csak nézte. Valaki mesélt neked az én bátyámról? Sherlock azt mondja, hogy nem. De hogyan tudnád mondani azt egy óráról? És ő azt mondja, hogy nagyon egyszerű. Ha én nézem az óra hátul oldalra, ott van két betű. Ilyen kezdő betűket névre, ott van egy H és egy W. Akkor a W az a te családi név, akkor nyilvánvaló, hogy a te családhoz tartozik ez az óra. A másik az nem az első a te nevedben, hanem akkor az lényegében az édesapadé volt. Mert azt lehet látni, hogy ez az óra kb. 80 éves. És akkor azt jelenti, hogy mielőtt a bátyadé volt ez az óra, ez az édesapadé volt. És azért ott vannak a kezdő betűk. És ő azt mondja, hogy az a hagyomány egy családban, hogy amikor valaki meghal, a legidősebb átörököli az óra. A bátyára átörökölte. De azt is lehet látni rajta, hogy itt lent van négy kis darab rá van húzva. És mi tudjunk azt, hogy ezek a kis húzatosak egy zálogházban rátesznek valamire, amikor az ember nincs pénze. Akkor ő oda viszi, és az volt a régi hagyomány, hogy azt mondnak, hogy mi adjunk pénzt az óraért, 90 napon belül, ha visszajössz, és visszaadsz a pénzt, visszakapsz az órát. Azt látja, hogy ezt a bátyád négyszer csinálta.
Yeah.
Négyszer volt az, hogy problémás lett az élete, kellett a pénz, de mindegyik alkalomra valahogyan tudta visszaszerezni. De azért mondom, hogy ő küszködött az alkohollal, mert látjunk azt, hogy a kulcsluk mellett van rengeteg kis karcolás. Mert azt mutatja azt, hogy amikor ő akarta fültekérni, amikor ő próbálta betenni a kulcs a lukba, ő soha sem talált bele a lukba. És mindig mellé nyúlt, és azért van a rengeteg karcolás ott. A Watson csak annyit tudott mondani, hogy teljesen igazad van. Miért kezdem ezzel? Mert én valahogyan látom azt, hogy amikor mi, mint hívő emberek, olvasunk a Bibliát, úgy kell olvasni a Bibliát, ahogyan a Sherlock Holmes olvasta egy órát. Nézni kell, hogy mi van ott. Mi az, ami jellemző rólunk, amikor olvasunk az igét? Mi azt tudjunk, hogy fontos, hogy az ember naponta olvassa az igét. Van különböző útmutatók, amit mi használjuk, hogy olvasunk az igét, és általában kell olvasni egy igészakasz. Jó, akkor én rendes keresztény leszek, én olvasom ezt az igészakaszt, minél gyorsabban olvasom, mert van rengeteg más tennivalom. A probléma az, hogy mi tudunk kipipálni azt, hogy olvastam az igét. De nem marad semmi a szívünkben abból, amit olvastunk. Azért nagyon fontos, hogy az első lépés a Biblia tanulmányozásban, a Biblia olvasásban az, hogy mi nagyon odafigyeljünk a részletekre, ami szerepel egy igében. Esetleg egy kicsit túl hosszú szakaszt kiválasztottam ma estére, és nem lesz időm minden dologra, de szeretnék három dologot csinálni ma este. Az első lépés, amikor mi olvasunk az igét, a megfigyelést. És mi ezt együtt fogunk csinálni ezzel az igé szakaszsal. Utána a következő lépés, a megfigyelés után az értelmezés, hogy mit jelent ez. És utána a harmadik lépés a Biblia tanulmányozásban az alkalmazás. De az nem a céljunk a Biblia olvasással, csak hogy legyen több az ismeret a fejünkben. Az a céljunk, hogy az az ismeret tovább menjen a mi szívünkbe, hogy mi tudunk látni azt, hogy Isten mit vár tőlünk, hogyan, mi az, amit mi tudunk tenni. Akkor nézzünk ezt az igét. Első vers. Mi kell megfigyelni itt? Ezek után az Úr szolgálatban helyette másokat is. Lukács, amikor írta ezt, miért mondja, hogy az Úr? Miért nem mondta, hogy Jézus? Jézusról van szó. De ő nem használta a Jézus nevét itt, hanem az Úr szót használt. Akkor majd visszajövünk ide, csak ez egy olyan dolog, amit észre kell venni. Mert amikor mi gyorsan olvasunk, nem is nagyon figyeljünk arra, hogy hogyan nevezi Jézust. Az Úr. Tovább olvasunk, és azt látjuk, hogy ő 72 ember küldött ki, és ő nem egyedül kiküldte ki őket, azt olvasunk, hogy ő párokban küldte ki őket. Ezt észreveszünk itt. A következő, amit látjunk, ő azt mondja, hogy sok az aratni való, aki dolgozik a mezőgazdaságban, mindig őről, ha sok az aratni való, de a folytatás az, hogy kevés a munkás. Akkor ez egy komoly probléma, hogy több a munka, mint a munkások. Ezt észreveszünk itt. Harmadik versben azt mondja, hogy ő kiküld őket, mint baranyok a farkasok közé. Akkor a megfigyelés a baranyok a farkasok közé jó, abban a helyen, ahol ők éltek, nagyon sok barán volt, és voltak farkasok. Szóval akkor látjunk a megfigyelésben, hogy azért használta ezeket, mert azok ott voltak, ott éltek ott. Tovább azt mondja, amikor mindek, azt mondja, hogy ne vigyél senkit, semmit magaddal. Ne vigyél semmit magaddal. És utána folytatja azt, hogy amikor mész az utcán, egy kicsit furcsa dolog van, azt mondja, hogy ne beszél senkivel. Nem is szabad köszönni. Számomra az furcsa, mert legalább én egy olyan kultúrában nőttem föl, hogy mindig azt mondta, hogy illik köszönni a másik embert. Különösen, aki faluban lakik, Budapesten, akkor lehetséges, hogy az van, hogy az ember csak megy egymás mellett, de egy normális dologban az, hogy ha megyek az utcán, és láttam valakit, akivel valamikor találkoztam vele, akkor illik köszönni. De itt mi azt mondjuk, hogy nem. Csak menjél tovább. Hetedik versben azt mondja, hogy ha bemész egy faluba és bemész egy házba, akkor maradni kell abban a házban, az első házban, amibe bementél. Utána a kilencedik versben azt mondja, hogy gyógyítjatok a betegeket. És hirdess neki, hogy közeledik az Isten országa. És a 11. versben az utolsót, amit olvastam, azt mondja, hogy ha valaki nem pozitívan reagál, akkor le kell verni a port a lábadról. Akkor most visszamenjünk, most ezeket a dolgokat észrevettünk. Most menjünk vissza, és nézzünk azt, hogy hogyan kell értelmezni ezeket. Nagyon fontos, amikor mi olvasunk a Bibliát, hogy látjunk azt, hogy vannak olyan dolgok, amit mi olvasunk, ami azt mondjam, hogy olyan, ami érvényes mindenkor. De vannak olyan helyzetek, amik azt mondjuk, hogy ez, amit olvasunk itt, ez csak ebben a konkrét helyzetben. Azt mondom, hogy ki kell küldeni 72-t. Akkor én azt mondom, hogy esetleg mi bolyban lennünk ma este, Ha azt mondjuk, hogy, hogy akkor a mi feladatunk most kimenni evangelizálni, akkor ki kell küldeni 72-t. De ha jól számolom, nem vagyunk 72-en. Akkor nem tudunk követni a példát itt. De azt kell látni, hogy amikor a 72-ról volt szó, az volt, hogy volt egy olyan feladat, ami szükség volt sok emberre. És azért kiválasztottak 72-t, mert annyi kellett erre a feladatra. Az értelmezésben ez nem jelenti, hogy minden feladatra kell, hogy legyen 72. Szükség van arra, hogy az ima héten legyen emberek, akik vezetnek az éneklést. Akkor így nem kell 72. Nem lenne rossz, ha lenne 72, de én azt mondom, hogy azt kell látni, hogy ebben a helyzetben egy 5, 6, 7, 8 ember bőven elég, akik tudnak végezni azt a szolgálatot. A másik, amit mondott itt, hogy kettesben kell kikódni őket. Én itt láttam az értelmezésben, hogy nem véletlen, hogy nem egyedül. Mert amikor az ember próbál egyedül csinálni valamit, akkor ha nem megy, vagy ha elesik, akkor nagy bajban van. Ha valaki elcsüged, akkor szükség van arra, hogy legyen valaki mellette, aki tud bátorítani, aki tud segíteni. Hogy szerintem ez egy olyan elv, amit fontos, hogy mi próbáljuk alkalmazni a mi szolgálatainkban. Hogy ne küldjünk valakit, aki egyedül csináljon valamit, hanem legyen egy társ, aki tud kiegészíteni, aki tud bátorítani, aki tud segíteni. Ez igaz a házasságban, de nem csak a házasságban, ez igaz a szolgálatban. Hogy szükségünk van társokra, akik együtt tudunk csinálni valamit. A következőt, amit olvasunk ebben a részben, sok az aratni való, de kevés a munkás. Az értelmezés, ez nem beszél a földről, hanem ez beszél a lelki dolgokról. És ez beszél arról, hogy valóban sok az aratni való. Rengeteg ember van, akinek szüksége van arra, hogy ő hallja az örömhírt. De mindig küzdködjünk azzal, hogy kevés a munkás. Kevés az alkalmas ember, aki tud végezni ezt a szolgálatot. Küldjünk őket, mint bárányok a farkasok közé. Miért a bárány? Miért nem mondta, hogy a kutya? Én azt láttam, hogy az Új Szövetségben, az Ószövetségben sokszor használtak a barán, mint példa. A barán egy olyan állat, aki tehetetlen. Egy barán nem tud védekezni. Egy barán nem tud hazatalálni. Egy barán szükség van segítségre. És itt azt mondja Jézus, hogy ő küldi ki a bárányokat a farkasok közé. Én azt mondom, hogy első látásban, ez egy nehéz dolog, mert veszélyes. De azt kell gondolkozni azon, hogy ha Jézus ezt csinál, akkor Jézus úgy küld ki minket, hogy ő megy velünk. És ő velünk van, és ő az, aki véd minket a veszélyes helyzetben. Ő az, aki akadályoz azt, hogy a farkasok támadnak. Fontos, hogy látjunk azt, hogy amikor ő kikult, mint baranyokat, ő ad mindent, ami kell, hogy mi biztonságban maradjunk. Utána azt mondja, hogy ne vigyél semmit magaddal, 81-ben, amikor ide jöttem Magyarországra, én hoztam egy hatizsákot magammal, nem jöttem semmivel, de én emlékszem, hogy az előtti nyár mentem Lengyelországba egy missziótra. És sokan mentünk, fiatal lányok és fiúk, és amikor mi találkoztunk először New Yorkban, Miller készültünk ide jönni, volt a lányok között, volt olyan, aki jött olyan bőröndökkel, ami 70 kiló egy bőrönd, abban az időben 70 kilót lehet volvani a repülőgépre rá, és hú kettőt, és a lányok így jöttek. És a vezetők azt mondták, hogy nem. Kell menni vásárolni egy nagyobb hatizsákot, és azt lehet vinni magaddal ezen a nyáron, amit tudsz betenni a hatizsákba. Mert a gondolat itt volt, hogy ne legyen olyan sok, amit letehel minket, hogy nem tudunk csinálni azt a feladatot, ami van előttünk. És ez volt a gondolat itt, amikor Jézus kiküldte ezeket, ez egy sürgős feladatra. Most, ha mi akarunk kiküldeni valaki misszióba, egy család, akkor mi nem csináljunk azt, hogy nem lehet venni semmit magaddal. De mi azt mondjuk, hogy vigyél azt, ami valóban szükséges. Most jön az a nehéz, hogy nem szabad köszönni senkit. Miért mondta Jézus ezt a tanítványoknak? És ez valami, ami érvényes nekünk ma? Én azt mondom, amikor Jézus kiküldte őket, akkor ő azt mondja, hogy nem szabad köszönni, mert abban a kultúrában a szokásos dolog az volt, amikor én megyek valahova, és találkozom egy ismerősömmel, és mondom, hogy szervusz, hogy vagy? Ő azt mondja, hogy köszönöm, jó, és te nagyon jó, örülök, hogy gyere be hozzánk. Vacsorázd együtt velünk. Töltsd az éjszaka nálunk. So a köszöntés akkor nem volt egy másodperc, hanem a köszöntés azt jelenti, hogy ott maradt egy egész éjszaka. És a munka sürgős volt, és azért mondta Jézus ezt. Nem volt az a Jézus célja az, hogy legyél udvariatlan, hanem az volt, hogy sürgős a feladat. Csináljatok ezt. Akkor csak még egyet mondom. Amikor mentek, akkor gyógyítani kell azokat az embereket. Kérdezem, a mi feladatunk meggyógyítani mindenkit? Jézus ezt mondta a tanítványoknak, hogy amikor mentek, gyógyítjatok a betegeket. A feleségem rákos beteg, évek óta küszködik vele. Én azt mondom, hogy a feleségem nem fog meggyógyulni. Akkor mi van? Akkor itt van egy igéje, aki azt mondja, hogy gyógyítsad meg. Azt kell látni az én meggyőződésem szerint, hogy az első században rendkívül igaz. Egy rendkívüli átmeneti időszak volt az Ószövetség és az Újszövetség között. És abban az időben a tanítványok kaptak olyan képességet Jézustól, hogy tudtak meggyógyítani mindenkit és bárkit. Én nem láttam azt, hogy mi, mint lelkészek, kaptunk ezt a képességet ma. De én azt láttam, hogy az alkalmazásban mi tudunk foglalkozni az ember fizikai szükségleteivel, és foglalkozni a lelki szükségleteivel. És ez, amit mi tudunk alkalmazni ebből. Összefoglalom most az alkalmazásban egy pár dolgot. Már sok mindent említettem az értelmezésben, de az alkalmazásban kikudni a 72-t. Nálunk sokszor egy gyülekezetben mi kikódjunk egy lelki pásztort. És mi azt várjunk, hogy az egy lelkész csináljon mindent a gyülekezetben. Jézus azt mondta, hogy ne legyen így. Ő azt mondta, hogy legyen munkatársok egy-egy közösségben. Nem a lelkész feladata mindent csinálni A-tól Z-ig, hanem a lelkész ad segítséget a gyülekezeti tagoknak, hogy mi mindnyájunk tudunk valami formában részt venni a szolgálatban. So ebben az ige szakaszban mi láthatjuk azt, hogy szükség van, hogy legyen több munkások. A másik, ami párhuzamosan megy ezzel, hogy sok az aratni való. Én emlékszem, esetleg ez mutatja, hogy én milyen öreg vagyok, hogy 74-ben, amikor először valami ilyesmit tanítottam, én azt mondtam a hallgatóknak, hogy sok az aratni való. A világban van 4 milliárd ember. Az 74-ben volt 50 évvel később, vagy 51 évvel később, az aratni való sok. Nem 4 milliárd emberrel, hanem 8 milliárd emberrel. Kétszer annyian vagyunk ezen a földön ma, mint 50 évvel ezelőtt. És én azt láttam, hogy vannak olyan részek a világban, ahol ébredés van ma. Az aratni való sok, de kevés a munkás. És amikor mi imádkozunk, egy ima héten mi tudunk imádkozni, hogy Isten adjon újak az aratásban. Még egy alkalmazást mondom, azt, hogy fontos, amikor mi kimenjünk a szolgálatba, hogy mi azt látjunk, hogy bemenni a világban veszélyes tud lenni. De annak ellenére, hogy veszélyes, Isten velünk van. Befejezem 3 dologgal, amit mi tudunk hazavenni a ma estéből. Az első, amit én tudok mondani nektek, hogy legyetek olyan, mint Sherlock Holmes. A 2. Timoteus második részben, a 15. versben mi azt mondunk, hogy legyünk egy olyan munkás, aki helyesen értelmezi az igényt. Azt látjunk, hogy a mi feladatunk úgy figyelni, úgy odaszanni az energiánk, hogy mi megértjünk az igét. Hogy mi látjunk, hogy mi ott van, és mi helyesen értelmezünk azt. Ez az egyik. A másik azt, ahogyan Jézus kikulta a 72 párosban, akkor mit tudunk föltenni a kérdést? Azt, hogy Uram, te mit vársz tőlem? És az egy nagyon személyes kérdés. Amikor én fölteszem azt a kérdést, én nem mondom azt, hogy mit vársz tőle. Vagy mit vársz tőle. Hanem, Uram, te mit vársz tőle. Én hogyan tudok szolgálni abban a közösségben, amilyen az Úr helyzet engem. És az utolsó azt, hogy kérjünk az Úrtól, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Hogy legyen minél több munkás az aratásban. Amen. Édes Atyánk, köszönjük, hogy te adtál nekünk az igét. Segíts minket látni azt, hogy milyen nagy ajándék ez, hogy a te igéd által te beszélsz velünk. Segíts minket, hogy odaszálljunk az időt és az energiát, hogy mi tudunk látni azt és megérteni azt, amit te üzensz nekünk. Segíts, hogy legyen készség a szívünkben, hogy mi tudunk mondani, ahogyan Ézsaiás mondott, hogy itt vagyok, Uram. Küld engem. Kérjünk, hogy segíts minket látni és megérteni azt, hogy mit vársz tőlünk, hogy mi az, amit tehetünk a következő napokban, a következő hetekben, hogy te kapjad a dicsőséget, ott, ahol mi éljünk. Kérjünk, hogy segíts minket ebben. Ezt kérjünk a te nevedben.